Rádióegyetem. Nietzsche, a legnagyobb nehézkedés. Németh Marcell előadása.
Nyilvánvalóan az első problémát a cím okozza, a legnagyobb nehézkedés. Nyilván azért el lehet képzelni, hogy mit akar ezzel Nietzsche mondani. Tulajdonképpen a legnyilvánvalóbb segítség talán az Ecce Homo-ból érkezik, ahol szintén a Zarathustrával foglalkozó fejezet ugye arról beszél, hogy ez a mű egy új nehézkedést ad, tehát egy új, igen, tehát nehézkedést, tehát nyilván valami súlyos, nyilván itt a dolog jelentőségéről van szó, ez ugye ezt már tudjuk, hogy Nietzsche ezen nem fukarkodott önmagának és ennek a műnek a, tudjam, előrejelezni, vagy várakozásszerűen ugye a jelentőséget föltérképezni, vagy feltételezni. És így tovább. Tehát ugye azt mondja, és ez nagyon tulajdonképpen szokatlanul definíciószerű, vagy konkrét, ugye azt mondja, hogy az új nehézkedés az maga a ugyanannak az örök visszatérése. Tehát ez nyilván nem visz minket közelebb ahhoz, hogy mi ugyanannak az örök visszatérése, tehát hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy mit ír le deskriptíve, de minden esetre, tehát legalább a Vidám Tudomány 341 ennyiben az értelmezés megvan könyvve, tehát itt a cím, a legnagyobb nehézkedés, az vélhetőleg elfogadhatjuk, hogy itt valóban a gondolatnak a valami fajta megközelítése, leírása van, tehát ugye, mivel az új nehézkedés az ugyanannak az örök visszatérése. Ugye tehát jobbak vagy érdeklődők kedvéért németül, ugye die größte Schwergewicht, mit akar mondani vajon ez a kifejezés, tehát mi ebben a nehézkedés. Ugye, tehát amit látunk, vagy értünk belőle, tehát ez a jelentőség, stb. Tehát itt ugye végső soron az uralkodó értelmezési irány, vagy egy lehetséges értelmezés, csak hogy ne teljesen találomra, vagy találgatva kezdjük a beszélgetést, ugye azt szokták mondani, hogy ez ugye magának tulajdonképpen a szöveg elbeszélőjének, vagy tulajdonképpen a hősnek a súlyáról van szó. Tehát igazából ami talán bevezetőként mondható erről az, hogy itt, és ezt szoktuk is közkeretlen használni, hogy ugye itt egy súlyos személyiség, tehát ugye sokan sokféleképpen lehetnek súlyos személyiség, de valami ilyesmiről van itt szó, tehát tulajdonképpen az új nehézkedés, ugye, és ez nyilvánvalóan nem lep meg minket, mert hogyha a gondolat ugye elválaszthatatlan a gondolkodóját, vagy az elgondolójától, akkor nyilvánvaló, hogy itt annak a tehát lényeges szerepe van ugye annak, aki ezt elgondolja. Ugye azt is tudjuk, hogy Nietzsche ezt gyakorlatilag egy isteni teljesítménynek tekinti, mindenképpen egy heroikus, hősies cselekedetnek. Tehát itt ebben az értelemben az új nehézkedés, ugye ez tulajdonképpen azt a súlyt jelenti, amit a gondolkodóhoz, tágértelemben a hőshöz kell kapcsolnunk, aki ezt a gondolatot elgondolja. És ugye végső soron ugye arról van szó ebben a súlyban, hogy mit gondolnak, mi van ebben a súlyban? Mi az, mit érthetünk vajon az alatt, hogy valaki egy ebben az értelemben, tehát tényleg leírólag, egyszerűleg súlyos, jelentékeny személyiség. Tehát ez volna ennek a problémája. Tehát tudván azt, amit megbeszéltünk erről, és itt a filozófiai intenciókat, miben áll itt a súly? Egyébként ez azért különös, mert ennek természetesen, ugye, mivel tudjuk, hogy most ezt nyilván nem akarjuk elismételni minden egyes kérdésnél, vagy minden egyes problémánál, ugye tudjuk, hogy ezek alapvetően tisztázatlan szerepek. Tehát tudjuk, hogy Zarathustra is potenciálisan sokféle szerepet játszhat el, nem tudja, hogy kicsoda, és így tovább. Tehát ez csak egy illusztráció, majd a harmadik résznek egy nagyon fontos olvasmányából látni fogjuk, hogy a nagy ellenfelét, ugye, akit az én értelmezésem, vagy hát bizonyos értelmezések szerint, ugye már az előbeszédben látott sánta, bolond, enyhén ördögi figura valami fajta átlényegülése lesz, őt úgy fogják hívni, hogy a nehézség szelleme. Tehát mind a kettőjükben, tehát a gondolat elgondolójában, a hősben, akinek a jelentőségét keressük, illetőleg a műből legalábbis kiderülő módon a legnagyobb ellenfele az, az valaki, aki magának a nehézségnek a szelleme. Tehát ő végső soron mind a ketten ebben az értelemben, hogyha súly metaforikát veszük, ugye akkor mind a ketten súlyos, jelentős személyiségek, ami nyilván el is várható. Tehát itt nyilván a Nietzsche értelmezésében ez egy alapvető metafizikai összecsapás lesz majd, de hát ott még nem tartunk, ez egy másik olvasmány. Mit jelent vajon a súly? Tehát, hogy ez tulajdonképpen ez bizonyos értelemben a felelősséggel járna. Igen, ez biztos, hogy igaz. Tehát végül is azt mondja, hogy az adja meg a tetteink súlyát, hogy minden tettünk visszatér. Igen, ez igaz. Ez biztos, hogy ugye része a visszatérés gondolat morális vagy etikai implikációinak, amit nyilván majd meg kell beszélnünk. Tehát valóban ugye ez felelősséget ad, tehát súlyt ad a cselekedeteinknek ebben az értelemben ez a következménye. De mit jelent a súly vajon a hős vagy a gondolkodó szempontjából? Ugye emlékszünk arra a fordulatra, a bevezetésben, hogy maradjatok hűek a földhöz, valóban. Tehát nyilvánvalóan itt valaki olyasmiről van szó, és ugye ez számtalan más szöveghelyen szembeállítható lenne, aki nem tudom én, metafizikai magasságokban kalandozik, fiktív világokban, hanem ebben azért akármilyen furcsa is ebben a ilyen sok-sok áttétellel bíró, nehezen értelmezhető a ködös, homályos, metaforikus beszédben. Ugye mégis arról van szó, hogy itt egy olyan súly van, aki a földhöz tartozik, tehát aki nem metafizikai magasságokban lebeg, tehát nem a földön vagy a világon túli alternatív világokban. Valóban, tehát ez is abszolút módon része ennek a súlynak, ennek a nehézkedésnek. Tehát így van, tehát van egyszerre egy az etikai, tehát a kiválasztás felé utaló. Tehát pontosan ugye aki elfogadja, vagy aki el tudja fogadni ezt a gondolatot, az látni fogja, hogy ugye ennek ez adja meg a súlyát, hogy minden, tehát maga az elfogadás gesztus, és minden visszatér, illetőleg az, hogy ez valamilyen értelemben igen, egy nagyon földközeli álláspont, tehát valami, ami földön tart bennünket. Mi lehet még? De pontosan, nagyon jó ez is, azt hiszem. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a gondolat a maga felelősségével, a választás, hogy itt nem értékeket kell választanunk, tehát nem igazságokat kell választanunk metafizikai értelemben, hanem ugye mondjuk ki magunkat ebben az értelemben, magunkban, igaz? Tehát végül is a súly, nem akarom senkinek a megjegyzését vagy az ötleteit átimpretálni, de végső soron szerintem mind a három, amit mondtak, ugye abba az irányba mutat, hogy a súly az bennünk van. Ugye? Tehát amikor ugye értékválasztás történik, akkor tulajdonképpen, mint hogyha Nietzsche azt sugalná, vagy nyilván tágértelemben ez az összefüggés, hogy ez pontosan arra utalna, hogy a súlyok magunkban keresendők. Tehát a létezésnek a súlyai nem transzcendens értékekben vannak, hanem abban a felelősségben, bizonyos értelemben, hogy ezt a súlyt a saját egzisztenciánkra vegyük, vagy ezt a saját egzisztenciánkhoz kapcsoljuk. Tehát nyilván innen következnek azok az összefüggések, hogy ez milyennek az egzisztenciának az értéke. Ez valóban egy teremtő egzisztencia, ez valóban egy olyan egzisztencia, aki képes arra, hogy felelősséget vállaljon. De köszönöm, tehát mind a három észrevétel azt hiszem nagyon jó volt, és talán a szónak ebben a nagyon szoros értelemben pontosan oda gravitál, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy a belépés ebbe a gondolatba, vagy ennek a gondolatnak a körébe, ez ugye pontosan, minthogyha ott kezdődne, hogy képeseknek kell lennünk önmagunkat válaszolni. Ezt tudom, hogy ez roppant, elcsépeltem, vagy akár visszataszítóan elcsépelte hangzik ez a válasz önmagadat. Ezzel én tisztában vagyok, és nyilván azt kell majd megbeszélni, hogy ki is ez az önmaga, akit itt az ember választ. Tehát mit tudunk arról, hogy megint leegyszerűsítve, kik vagyunk mi, de hát végsősorban ez nyilván egy filozófiai kérdés. Tehát, hogy kit választunk súlynak akkor, és azt gondolom, hogy valóban, tehát ez volna ennek a talán a címnek az interpretáció, hogy milyen súlyt választunk ahhoz, hogy az egzisztenciánknak, vagy általában az életünknek, a választásainknak, az értékeinknek legyen valami fajta súlya. És hogyha belegondolnak ugye a tágabb kontextusunkba, ami ahonnan ugye elindultunk, tehát a végső soron a mű egy gondolatnak a felfüggesztésében, vagy a hipotézisében létezik, ugye? Tehát ez a hipotézis, ami valóban egy hipotézis, ugye úgy hangzik, amit még csak különösebben nem bizonyít be, vagy nem, még csak nem is argumentál pontosan filozófia történetileg, vagy gondolkodás történetileg, de ugye itt van ez a bizonyos Isten halott ügy, amit ugye nem kell, vagy nem szabad elfelejtenünk. Tehát ugye az új nehézkedés az ugye pontosan, tehát végsősorban, amit leír, nagyon leegyszerűsítve, az, hogy ha le akarom fordítani, hogy milyen súlya van az egzisztenciádnak akkor, ha Isten halott. Ugye, tehát hogyha, ugye végsősorban ez körülbelül ezt jelenti, de szóljanak közben, vagy mondják, vagy vitassák, vagy támadjanak vissza, vagy nem tudom én, ha ez más lehetőségeket is felvet, ezt, de valami ilyesmit gondolok én itt, vagy ide mondani, vagy mondhatni, tehát, hogy ha le akarjuk fordítani egy kicsit a démonnak a drámai nyelvezetére, hogy mi adja a te életednek a súlyát, hogyha ez a segédlet, ez a történeti értelem, ez a történeti értékközpont, mert kétségtelen Isten értelmet is ad, értéket is ad, szabályokat is, törvényeket is, stb. Tehát mi adja a te életed súlyát? Mivel fogod elkerülni azt, hogy teljes nihilizmusba essél vissza akkor, ha valóban hajlandó vagy ezen a gondolatkísérleten végigmenni, hogy Isten halott. Ez egy gondolatkísérlet, ugye? Tehát ez ugyanúgy nincs kezdete és nincs vége, nincs könnyebb és egyszerűbb és nyilvánvaló bizonyíthatósága, mint magának az örök visszatérés gondolata. Nyilván valami értelemben kiegészítik egymást, összefüggenek, akár rivalizálnak is ezek a gondolatok. Egyik sem bizonyítható, egyik sem állítható tézisszerűen. Ugye, tehát nyilvánvaló. Tehát ugye, ami azt hiszem, akkor egy következő hatványon erősíti meg azt, amit nem tudom, itt aki ezt a maradjatok hülyek a földhöz, etc., tehát önmagatokhoz. Ugye pontosan ugye ezt húzza alá nekünk még egyszer, hogyha nem lesznek ilyen kozmikus segéderők arra, hogy interpretáljuk a saját helyzetünket a létezőben, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a helyzetnek az interpretálása az összes mitológikus gondolattal, meg félszörnyel, meg figurával, meg bolonddal, meg nem tudom kivel, aki ebben a műben megjelenik, az ugye mind-mind végső soron oda mutat vissza, hogy annak a nehézkedésnek az értelmezése, tehát minden azon fog függeni, hogy mi lesz az, amit új nehézkedésnek választunk. Ugye, tehát nyilvánvaló, hogy ez az Isten halála gondolat végső soron semmi más nem mond, ugye, és erre már beszéltem, tehát azért nem kell, vagy tudom mondjam, elfut hitbéli vagy meggyőződésbeli kérdések mellett. Itt nem arról van szó, hogy ez egy ontológiai vagy egy egzisztenciális állítás, hanem egy választásra irányuló kérdés ez. Ha ez így van, akkor mi volna, és ugye egyébként figyeljünk oda a grammatikai formára, nem véletlenül így kezdődik, mi volna. Ugye mi volna, ha egy napon. Tehát ez fontos. Mi volna? Tehát hipotetikusan. Mi volna akkor, ha így volna? Mi volna akkor, ha Isten valóban halott volna, etc.? Mi adná a súlyát a létezésednek? Te, aki eddig teremtett lény voltál, te, akit Isten képmására teremtettek, te, stb. Tehát ugye valami ilyesmit akarna ez a legnagyobb nehézkedés mondani, és mondom, tehát aláhúzza nekünk azt, hogy ami mondom, egy ilyen fontos és híres állítás, és maradjatok hülyek a föld, maradjatok önmagad. Tehát mi történne akkor, és ezzel befejezem, tehát ezt a interpretációt, ha csak mint kérdés, vagy valami kifogás, hogy mi volna akkor, hogyha a világ, és mindaz, ami benne van, és mindaz, ami visszatér benne, tehát és mindaz, ami van, azt magadból kellene interpretálni. Tudjuk, ilyet nem szoktunk. Tehát az ember értékek, fogalmak, értékek, és most ide kapcsolhatjuk Istent is, tehát minden blaszfémia nélkül, tehát ezekre tekintettel értelmez és interpretál. Még akkor is, hogyha ateista, akkor azt mondja, hogy igen, bizonyos értelemben az adja ennek az egzisztenciának a célját, hogy tagadjuk tagadásban, vagy nem fogadjuk el, stb. Ugye, tehát mi történne akkor, ha ugye magunkra tekintettel kellene? Na most nyilvánvalóan itt azonnal leselkedik egy szörnyű szakadék, és ugye ez fölismerült mindenben a három kérdésben, hogy ugye ez egyszerűen felelősséget ad, ez egyszerűen súlyt ad a létezésünknek, ez egyszerűen valóban magunkra utal. Hogy ki az öreg Isten, ha szabad ezt mondanom, ez az önmagunk. Nyilvánvalóan ez lesz a kérdés. És ez teljesen összhangban újra, tehát ugyanúgy, ahogy eddig is azért végül is ott kalandoztunk a filozófia alapkérdésekről, teljesen, ugye, és ez csúcsosodik ki végül is az új emberre, vagy a felsőbb emberre irányuló kérdés, mert ki az ember? Ez egy teljes, ugye ez a Kantnak is a negyedik kérdése, tehát újra ide jutunk vissza, ugye, tehát megint meg lehet kérdezni, hogy miért kell versben, meg rejtélyekben, meg nem tudom mindenekben beszélni, bár remélem, hogy most már tehát egyre inkább látjuk, hogy egész egyszerűen azért, mert Nietzsche azt állítja, hogy ennek a gondolatnak a tematizálhatósága, vagy a leírhatósága, az értelmezhetősége. Valóban, ha ezt komolyan vesszük, tehát hogyha nem csak beszélünk arról, hogy az, aki értelmet és értéket ad a gondolatnak, nem választható el attól, ahogyan ez a gondolat megtörténik, akkor valóban egy olyan szerkezetet, egy olyan struktúrát, egy olyan történetet kell hozzá választani, ami egész egyszerűen a mi emberi limitált tapasztalatunk szerint közelebb áll az irodalmi formához, mint a filozófia. Nincs mögötte más titok, vagy kötképzés, vagy misztikum. Tehát egyszerűen annak a belátása, hogy még akkor is, hogyha a mi történeti érzékeink vagy érzékenységünk számára ez egy filozófiai gondolat, a közlése irodalmi formát kíván. Ha belegebedünk is, és hogyha halálig tagadjuk is ezt, és azt mondjuk, hogy professzor úr, tessék megmondani, hogy mire is tetszik egész pontosan gondolni, mert a filozófiának pontosan ez a lényege. Ugye erre nincs más válasz, mint az, hogy mi van akkor, mi volna akkor, ha nem ez volna a filozófiának a lényege, hogy fogalmi tisztasággal rögzítjük, vagy mondjuk, vagy nem tudom, kérdezzük, amit kérdeznek. Mi volna akkor, nem lehet tudni. Ugye ez, mint ahogy ez a híres töredék, vive eres ven, ugye így kezdődik, mi volna akkor. Jó? Tehát ez a Schwergewichtnek a problémája. Tehát, hogyha le akarjuk fordítani, mi volna, ha egyszer ebben a nyavajás életben mi magunk volnánk az egzisztenciának a sőt, mi adnánk ennek a jelentőségét. Mi történne akkor? És ugye nyilvánvalóan itt kétféle álláspont képzelhető el. Nyilván többféle, meg a mű is pontosan erről szól, hogy itt milyen fajta álláspontok képzelhetőek, de ugye kettő nagyon könnyen belátható, és azonnali vitákhoz, vagy kételyekhez, vagy problémákhoz kell is, hogy vezessen. Az egyik az úgymond a Nietzsche-i, amit majd most itt fáradtságosan kibogozandók vagyunk, és hát a könnyen belátható módon ugye a triviálisabb, nihilisztikusabb, posványosabb szubjektivizmus, nem? Tehát ezt kétféleképpen érthetjük. Tehát azt a tételt, hogy mi volna, ha magadat választanánk, ennek nyilvánvalóan minimum ez a kettő. Tehát ide nyugodtan kirakhatjuk a megint csak a kételynek a felkiáltó jelét, vagy a kérdőjelét. Ugye anélkül, hogy megválaszolnánk azt, hogy kit választunk akkor, amikor ezt választjuk, vagy ezt a súlyt választjuk, ugye? Tehát amikor egy új nehézkedést, magyarul új értékekről kezdünk beszélni, és erről van szó, ugye? És nem átöröklött értékekről, akkor miben vagyunk különbözőek a nagyon-nagyon sok más 19. századi gondolkodótól, reformátortól, forradalmártól, nihilistától, és így tovább, akiket Nietzsche és az ötkötő hagyomány is ugye habozás nélkül ilyen szubjektivista, nihilista, stb. Figuráként utasítanak el. Tehát ugye minden azon múlik, hogy miben is áll, vagy kire is utal, milyen szubjektumra, vagy Selbstre, vagy figurára, ugye? Tehát utal az ez a súly dolog. És ugye itt térnék arra vissza, de csak ugye jelzésszerűen, hogy ugye nem véletlen, hogy a mű ugye azt keresi, aki ezt a történetet hordozza, aki ezt el kell, hogy gondolja. Tehát ugye pontosan ezt keresi. Tehát ez a filozófiai tétje, vagy a kérdése az Zarathustrának, és mivel tudjuk, zárjában mondom, irodalmi forma kell hozzá, tehát ki az, és ezzel tulajdonképpen azért már valamit, ha ezt elfogadják, vagy megértik, vagy nem tudom, én meg tudjuk beszélni, ki az, aki ennek az új nehézkedést, tehát hogyan kell megkölteni, és ki tudja megkölteni azt a figurát, aki alkalmas ennek az új nehézkedésnek az elviselésére, a hordozására. Ez az Zaratusztra. Tehát, ugye, ki az, akinek a feladata, ugye, és még tovább habosítsam, a sorsa, ezt a valakit megkölteni, aki ennek az elviselésére képes. És ugye nyilván a képlet persze leegyszerűsíthető, mert hogyha véletlen a kettő egybeesik, tehát akkor hogyan kell megköltenem magamat, hogyan kell egy műben ábrázolni magamat, hogy egy példát adjak arra, hogy valami egy új nehézkedéssé válik. Végsősorban ez az Zaratusztra. Tehát azért nem irodalom, hát, hogy irodalom, én nem tudom, de ugye mégiscsak azért határeset, mert ez egy filozófiai kérdés. Csak nem feltételezi, legalábbis a posztszokratikus filozófiák valamilyen értelemben feltételezik, hogy valamilyen úton, módon a bölcsben, vagy a teremtett lényben, vagy a gondolkodóban, tehát valamilyen módon adott az, ugye? Tehát adott az, aki a filozófiát, a bölcseletet hordozni képes, akihez a filozófia szólni fog. Tehát ugye a Nietzsche-i műnek ez adja a különlegességét, hogy a filozofálás közben kell megkölteni azt, aki ennek a filozófiának az alanya. Tehát ez tulajdonképpen ez maga a Zaratusztra mint mű. Csak hogy tovább tudjuk értelmezni ezt az aforizmát, végül is két következtetést enged, azt hiszem. Ugye az egyik az az volna, hogy itt a nehézkedés, tehát ugye tulajdonképpen maga a személyiség volna, ugye nyilvánvalóan, ahogyan tulajdonképpen ugye azzá válik, aki. Tehát hogyha most ugye visszamekeznek arra, amit mondtam, hogy hogyan kell megkölteni, stb. Kit kell. Ezért, tehát akkor végső soron a nehézkedésnek az az értelme, hogy előttünk van valaki, egy személy, akit nevezhetünk a hősnek, ugye a központi figurának. Tehát ugye itt a nehézkedés abban áll, ahogyan ő ugye végül is megvalósítja magát. És hogyan valósítja meg magát? A műben. Ugye, tehát végül is ez a műnek a kódja, vagy a rejtélye. Tehát ugye ugye egy újabb rettenetes blaszfémia, de ha belegondolnak, ugye végső soron, már erről beszélgettünk, ugye istenek különféle módon ugye üzennek a létükről, különféle szerzőket, könyveket választanak, gondolnak az evangélium, etc. Tehát ebben az értelemben, csak visszautalnék erre, ugye ebben az értelemben a Zaratusztra is Nietzsche szándékait tekintve egy ilyen fajta mű volna, tehát ahol ebben a valamivé válásban, ugye ebben a szövegben, ez az a szöveg, ez az a keret, amiből meg kell értenünk azt, hogy valami önmagává válik, tehát valami önmagát választja, tehát ennek a történetéről van szó, és ez ugyanúgy, tehát ez végső soron, és ez lenne a második értelme, ugye ez két síkon fut, önmagam és ugye a gondolatnak a viszonya, hiszen azt tisztáztuk, hogy ez a gondolat nem birtokolható. Itt nem arról van szó, hogy a gondolat téziszerűen megvan, ez az én gondolatom, hanem ugye egy végső soron, és ez adja a mű alap drámáját, hogy ebben a valamivé válásban, tehát abban, hogy én önmagamat választom, végső soron ugye ezt a gondolatot választom, és ennek a tulajdonképpen a kibogozhatatlan, tehát ahogyan én tematizálom a gondolatot, és a gondolat tematizál engem, tehát ugye ez a műnek az ideggóca tulajdonképpen. Tehát ennek, hogyha meg, és ez ugye klappol is azzal, amit ugye a nehézkedés szóval leszoktunk írni, tehát hogyha megkérdezik azt, hogy mi az, ami az Zaratusztrának a központi gondolata, nagyon egyszerű a válasz, ugye az, ahogyan a gondolat választ engem, és ahogy én a gondolatot választom. És ez az, ami ezt a művet tulajdonképpen értelmezi, a gravitációt, a jelentőségét megadja. Tehát ez a dráma. Tehát ennek, mert hiszen ez egy, meg hogyha most nem is adunk egy pontos és minden történeti részletre kiterjedő értelmezését vagy definícióját a drámának, el tudjuk képzelni, nem? Tehát intuitíve. Ezt ugye ez egy drámai viszony. Ugye itt valamilyen értelemben ez egy konfliktus, vagy ez egy valami fajta, mégiscsak egy dinamikus esemény, ugye? Tehát és ez az, ami végső soron ugye lezárva ezt a dolgot, ugye elkezdhetetlenné teszi a művet, hiszen én választom őt, ő választ engem, nincs kezdete. Csak egy kifejlődése van. Tehát csak az mondható meg, és ez a legnagyobb nehézkedés, hogy mivé válunk így ketten. Tehát csak az olvasatból és az interpretációból derül ki. Se az, hogy én ki vagyok, se az, hogy mi ez a gondolat. Hanem ennek a drámája, hogy ugye mi így együtt, ugye, cinikusok, én és a kisöcsém, ugye, tehát ez a modell, ahol ugye a doppelganger, ugye, tehát elválasztott. Ez az, ami tulajdonképpen a műnek a nehézkedését adja. Na most a következő kérdés ugye az az, hogy, tehát ezt akkor megbeszéltük, hogy ugye ez adja a nehézséget, ez a... És ugye nem csak a nehézkedését természetesen, ugye, hanem a nehézséget is. Az jó ez a magyar nyelv. Tehát ez egyszerre egy jelentőség és nyilván egy probléma. Na most mi az, és ez a következő kérdés, ami tovább segített bennünket ezen az újabb impasszon, tehát hogy megint mégis nincs kezdete annak, hogy ki van előbb, stb. Hogy általában a maguk legjobb elképzelései szerint mit is akarnak a hősök. Egyáltalán érdekelne a véleményük, hogy kik is a hősök, tehát ugye, hogyha most nyilván hős, tehát egy metafora, tehát ugye az, aki itten megvalósul a szövegben, aki önmagát választja, véletleg van valami heroikus mozzanat, stb. Mit értünk azon, hogy hősies, mi heroikus, mi az, ami egyáltalán melyik korszakra jellemző a hősiesség, melyikre kevésbé, és így tovább. Mi a véleményünk erről? Igen. Tehát a hős, ugye, tehát itt inkább a magányos. Nyilván az igazság közöttünk lebeg, tehát az teljesen jogos, ugye? Tehát ez ha nyilván tudja, vagy nem tudja, vagy nem tudom én, tehát ez valami a hősiességnek egy olyan modell, ami nincsen messze a Hegelitől, ugye? Tehát ez kb. Hegel tanítása arról, hogy az antik, tehát a váltás a tragikus és a romaneszk, vagy a regényszerű között. Tehát ugye tehát nyilván vannak a közösségiségnek, és ugye ezáltal a hősiesség kontextusának a megváltozásáról van szó. Tehát ugye, Hegel pontosan ebben látja, most csak ha már így belement, ugye pontosan ebben látja a tragédiának és a regénynek a különbséget, hogy még a régi szép időkben a hős tulajdonképpen képviselte a közösséget, és ekképpen a közösség nevében pusztult el, vagy ment tönkre. Ugye addig a modernségnek ugye pontosan az az értelme, hogy mivel nincsenek, ugye, tehát a közösség nem tudja magát ebben az értelemben nehézkedésnek, tehát nincs, és ugye a kollégor pontosan ezt a dolgot gondolom, vagy ennek a bizonyos értelemben a lehetséges ürességet emeli ki. Tehát, hogyha a közösség nem tudja magát egy ilyen értékkonstrukciónak, akkor nyilvánvalóan a hősiesség pontosan abban fog állni, hogy valaki vélt vagy valós értékek birtokában ugye szembe megy a közösséggel. Tehát ez a romaneszk modellje a hősies, most leegyszerűsítve, de ez Hegelnek a tanítása. De kétségtelen ebben van hősies. Tehát ezek a Julien Sorel-ek, meg nem tudom én, csak egy kétségtelen, ez egy másfajta hősiesség, mint amit az antikvitásban. De attól nyilván hősies. Úgyhogy ehhez képest, tehát nyilván van sokféle modellje lehetséges a hősiességnek. Tehát milyen még? De hogyha valóban, tehát hogyha most ugye elkezdünk gyanakodni, meg kicsit filológusok módjára próbálunk eljárni, meg használjuk azt, amit tudunk. Ugye nyilvánvalóan Nietzsche véletileg nem valami fajta modern koncepcióját fogja keresni a hős, és a könyvtárban benne van. Tehát nyilvánvalóan Zarathustra és is 19. századi, ő is lát, tehát ugye részét képezi egy ilyen kicsit Dostoyevsky, kicsit tudom én milyen Stendhali lázadó, ugye, aki visszamegy végül is erre az archetípusra, ami Hegel beszél, de hát azért mindig jobb esélyünk van valami fajta előrevívő dolgot állni, hogyha ugye visszanézzünk az antikok közé, ugye? Tehát arról kéne egy kicsit elmélkednünk, hogy mit akar vajon nyilván a irodalmi és a többi tanulmányaiból unalomig és mélyen ismert antik őstípus, akár az eposz, dráma, stb. Na, ez. De, ugye? Tehát, és ez mit jelent ez? Így van. Tehát mi az antik hősnek a problémája? Ugye ezért szokták ugye sokan azt mondani, hogy nincs ugye, tehát keresztény tragédia, és így tovább, és így tovább. Tehát mi az, ami ellen az antik hős, vagy akkor pozitív módon, tehát amiért ez a hírnév, tehát mi az, ami igazán számít neki? Igen, de milyen halhatatlanság? Kitűnő, de erre most akkor emlékezzen maga is, hogy de pontosan, tehát nem szó érték, hogy milyen jellegű az az emlékezés, amire igény van. Pozitív, ez igaz, de az időrendjét tekintve, tehát abban van némi abszurd, nem, hogy itt vagyok most, és jó, tehát kétségtelen ez lehet az emlékezésnek egy valami fajta helyzete, hogy itt vagyok most, és azt szeretném, hogy 2000 is emlékezzenek, mert nem fognak. De azért mégiscsak valami másfajta emlékezés ahhoz képest, hogy azt mondom, hogy mi volt tegnap, vagy 100 éve, tehát milyen iránya van itt az emlékezésnek, meg ugye a halhatatlanságnak. Tehát ez ugye itt a lényeg. És nyilván Nietzsche is, aki ugye tanított, meg ismerte ezeket, tehát ő is valami fajta ilyen hős típusban, meg hősiességben gondolkodott. És mondom, most nem azért beszélünk itt a hősökről, mert mostan túl akarjuk heroizálni, csak mert megállapítottuk, hogy ugye itt egy irodalmi modelljéről beszélünk, egy filozófiai kérdésnek, tehát ugye itt az alak, az nem pusztán egy teoréma, egy szubjektum, hanem valaki, akinek tettekkel, és ebben az értelemben jelentőséggel, tehát igényel a valami fajta hősiességre, hírnévre kell föllépni. Tehát minden is nem minden köd kavarás lesz, amit, tehát az volna az ajánlatom, hogy nézzünk úgy Zarathustrára, mintha ő inkább egy ilyen fajta antik hőstípust képviselne, és kevésbé egy romantikus lázadót. Ez egyre csak egy kérésem, vagy ajánlatom, vagy nem tudom én, egy hipotézis. Tehát akkor mit akar ugye egész pontosan egy ilyen hős? Tehát ehhez kéne kapcsolódni, amit elhangzott, hogy hogyan akarja ő ezt az öröklét? Tehát milyen jellegű ez az öröklét, és milyen jellegű ez az emlékezés? Mert ez a kettő legfontosabb nyilván. Pontosan, azt akarja, hogy megmaradjon, hogy megmaradjon a hírneve, és így tovább. Így van, ugye? Tehát a Homérosz is ezt mondja, hogy legyen ének a messze jövőben. Ugye ezt mondja, nem tudom már melyikkel mondatja. Azt hiszem, Achilles-szel. Ugye ez nagyon szép, legyen ének a messze jövőben. Tehát ugye őt egyáltalán nem az izgatja nyilvánvalóan ebben az értelemben. Itt a költői emlékezés az nem arra vonatkozik, hogy megőrizzünk eseményeket, hanem biztosítani akarja ugye a fennmaradását. Tehát ezt kéne akkor, vagy ebbe kéne egy kicsit belegondolnunk, mert mi mit mondanánk, tehát hogy mi hogy szeretnénk fennmaradni, hogyha bárkit ez izgatna, mondjuk megpróbálnák az egzisztenciájukat egy ilyenfajta nehézkedésnek választani, és óhajtanák, hogy örök életű lények legyenek. Mi mit választanánk? Mit gondolnak Faustra? Ugye ő is valami ilyesmit akart, Faust, nem? Ez csak egy ilyen, mondom, elkódorgás a igazi témánktól, csak azért, tehát ő mint egy modern titáni figura, aki kétségtelen ki akart lépni az egzisztenciának. Mi az, amit mi ösztönösen választunk akkor, amikor az örökkévalóra gondolunk. Milyenné akarunk válni? Igen, de mit gondolunk, hogy milyenek az istenek? Az antikok is nyilván ezt gondolták, csak nekik ez egy másik gyakorlat. Tehát nyilván itt a halállal lesz valami, nem? Tehát mi... Na, de ezt akarja az antikhős? Ez egyszerűen, valóban, tehát egy modern koncepció ugye az, hogy amit nyilvánvalóan sok minden más mellett ugye ösztönöz, például a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ami azért nyilván egy sokkal későbbi dolog, tehát ez nekik nem volt meg, tehát azt való igaz, tehát nem volt egy nehéz válasz, valóban halhatatlanság, de akkor mivel áll ez szemben? Tudnék valóban, tehát mi azt szeretnénk, tehát amikor arra gondolunk, hogy valaki örökkévaló, akkor arra gondolunk, hogy nem hal meg. De ez az antik hősökben merült föl, ők pontosan tudták, hogy meghalnak. Nem? Tehát ugye ez az örök fiatalság, meg ezek a dolgok, ezek mind ugye arra vonatkoznak, hogy az emberben van valami fajta romolhatatlan, halhatatlan lényeg, amit nevezhetünk léleknek, meg nem tudom én, nem más, de ne felejtsük el, hogy ez egy történetileg kondicionált dolog, és ugye vélhetőleg, és ugye kezdünk itt a dolgok, tehát ilyen komolyabb dolgoknak a közelébe kerülni, akkor, hogyha rájövünk arra, ugye pontosan azt keressük, igaz? Hogyha azt mondjuk, hogy nagyon elnagyolva, borzasztó ellenszenves általánosítással, hogy valamilyen értelemben egy posztplatonikus keresztényi álláspont szempontból az embernek a romolhatatlan lényege, valamilyen értelemben a halhatatlan lényeg, ugye, és ugye pontosan ő lenne az, aki tulajdonképpen az egzisztenciának a nehézkedését adja, ugye, tehát az értékeit, azt, hogy az ember vágyik Istenre, vagy az ember keresi Istent, és így tovább. Tehát, hogyha annak a mondatnak az epokéjában vagyunk, hogy mi volna, ha, és ugye az embernek nem ez a halhatatlan és romolhatatlan lélek a központja, akkor vajon mi? Ugye, tehát végsősorban ez az a kérdés, ami kezdtünk el keresgélni, hogy pontosan, tehát mi is az a hírnév vagy örökké valóság, ami az antik hősnek tulajdonképpen az igénye között szerepet. Tehát ugye, amit mond Homérosz, hogy legyen ének messze a jövőben. Tehát, és ennek millió-millió, tehát ismert, valóban irodalmilag ismert formái. De hogyha ebből az összefüggésből kikapcsoljuk a romolhatatlan léleket, amit mondom, ösztönösen mi azt gondolunk, hogy ha az ember valami ilyesmire pályázik, akkor nyilván ebből kell. De ők ezt nem tudtak, ők ilyenről nem tudtak. Az. Nyilván a tett. És mit jelent a tett? Hogyan válik egy tett halhatatlan? Tehát nyilván ők pontosan, ilyen aprólékosan készítenek elő mindent, ugye, hogy mit fognak csinálni, hogy fognak meghalni, hogy fognak harcolni, és itt van. Tehát nyilván itt a tettről van szó, persze. Tehát a tett lesz példaszerű, a tettről fognak beszélni, teljesen így van. Tehát ugye azt is lehetne mondani, hogy valóban a hősnek, az antik hősnek a lényege, ugye nyilvánvalóan nem a pszichéje, nem a lelke, nem a tettei. Tehát ez egy az, amit tesz. Tehát ez marad fönn. Hogyan? Nyilván ez a megköltöttség. Tehát ugye erről van szó. Tehát, hogy az örökké valóság, ami egy tettnek az örökké valóságát biztosíthatja, az ugye a legyen ének a messze jövőben paradigma, tehát a megköltöttsége. Tehát végső soron ugye ellenpróba, izgatja őt a halála? Nem. Izgatja, hogy mikor hal meg? A vége felé, ugye? Tehát a vége felé merülnek föl már olyan mozzanatok, hogy még lenne itt dolgom, de alapesetben nem. Tehát ugye miért nem lehet a halál ellen lázadni? Ugye, tehát antik perspektívából nézve. Mert egyetem föl sem merül. Persze, hogy jó, de a halál nem csak a halhatatlan lélek nélkül is halál. Tehát ők sem, hogy mondjam, tehát azért nekik is számított, hogy élnek vagy halnak. Azért nem erről van szó. Így van, pontosan. Tehát ugye ez van a koncepció, tehát ezt az istenek sem, ugye ne felejtsük el, az isteneknek valóban az a melléknevük, hogy halhatatlan istenek, és az embernek persze az a definíció, hogy a halandó, de ugye ezt a tényt, ez nem az istenekből következik. Itt nem arról van szó, hogy van egy örökkévaló Isten, aki megteremtette majd magához, stb. Tehát ennek a az eszkatológiája, tehát a halál, mint probléma, vagy mint jelenség, ezen az istenek se tudnak változtatni, vagy nem is tud, eszükbe se jutna. Tehát a tragikus hős nem azért ágál, hogy ő legyőzze a halált. Ugye ellentétben a modern spekulációkkal, vagy modern kísérletekkel. Itt nem a, ugye, tehát bizonyos értelemben filozófiaiban megfogalmazva, itt nem a, nem, tehát egy tragikus hősnek most visszaolvasva, egy tragikus hősnek föl sem merül az, hogy megpróbálja legyőzni, vagy fölébe kerekedni a végességének. Tehát az nem ez a feladata. Tehát ezen egy Isten se tudna változtatni. Hanem ugye pontosan arról van szó, hogy az, ami, ahogyan túl lehet élni, ez a megköltöttség. Tehát végső soron ugye az örökkévalóság azt jelenti, ahogyan a tett ugye átkerül egy műbe, és megköltötté válik. Ugye, tehát azaz ebben az értelemben beszéddé válik. Tehát ez az antik örökkévalóságnak a modellje, ezt akarja az antik hős, ugye a tett, amit ő tesz, legtöbbnyire némán, tegyük hozzá, ugye, tehát ugye ez is közismert, a Kierkegaard is lehet, tehát ugye a tragikus pillanat mindig néma, és így tovább, tehát a tető, ezt a némasságot kell átfordítani beszédbe, költészet, és ez az, ami fennmarad, és ehhez képest az, ami, ugye, és ebben az ő felfogása szerint majdnem minden megőrződik, ami lényeges, és ugye ami tulajdonképpen ugye végső soron a halálkor ugye a Hádészba iramlik, az tulajdonképpen nem, nyilvánvalóan nem a lélek, tehát nem az, ahol az embernek a lényege volt, hanem valamilyen értelemben az árnya, tehát az, ami valóban életben tartotta, vagy funkcionálissá tette. De a lényeg, és ez volna tehát a nehézkedés, az egzisztenciának a nehézkedése, az megőrződik egy antik szempontból a megköltött dalban. Ugye? És ez az, amit ha nem értünk meg, vagy nem fogunk föl, vagy ösztönösen, hiszen mindannyian ezt teszik, ösztönösen azt gondoljuk, hogy egy emberben, és lásd az Zarathustra kontextusát, amikor az ember lényegéről, vagy a központjáról, vagy a nehézkedésről beszélünk, a lélekre gondolunk, ez nem így van. Tehát amíg ezt át nem állítjuk, és amíg meg nem értjük, hogy itt valóban egy ilyen, hogy mondjam, pogány követelménnyel állunk szemben, hogy egy tettnek a dalban való megörökítéséről beszélünk, addig nem jutunk ehhez a nehézkedéshez, illetve a műnek a középpontjához közel. Tehát itt, jó, tehát ez lett volna, ugye, és ha csak egy másik példára gondolnak, ugye, ami nagyon híres, nagyon sokféle képen szokták felhasználni, ugye az Odysseus és a szirének. Ugye, tehát ugye pontosan ezt, ugye pontosan erről van szó, hogy ugye tehát a tett, ahogyan diszkurzussá válik, ugye nyilvánvalóan ezt metaforizálja, ugye ez Odysseusnak ugye a végtelen vágya, átmenni a dalba. Ugye, tehát amikor hallgatja a szirének énekét, ugye ez végső soron, ugye annak a csábítása, tehát egy antik fül számára az nem irodalom, hanem az örökké valóság. De az örökké valóságban nyilvánvalóan nem az élő személy lép át, hanem a tettei, a hírneve. A deficit, amit egy modern ember ezért fizetne, az a lélek, ugye, lásd Fausti probléma, amit az antik hős fizet, ugye az tulajdonképpen az önmagam alávetése a sorsnak, tehát önmagamat nehézkedéssé tenni. Ugye pontosan erről ugye itt jön ez a dolog össze. Ugye és más, ugye, és millió, sokan által elemzetten, ugye az Odysseus kaland, ugye pontosan a két paradigma közötti határesetet írja le, amikor már az antik embert nem spontán módon az örökké valóságnak a vágya vezeti, hanem a kíváncsiság. Tehát ő meghallgatja, ugye, tehát ez mindenképpen legalábbis egy lehetséges értelme a szirénkalandnak, meghallgatja a szirének énekét, de nem az örökké, de nem az antik örökké valóságot választja. Ugye, mert ott már látja ott a csontok, ahogy enyésznek, meg rohadnak a tengerpart, és így tovább. Ugye, tehát az ő számára a halál már egy másfajta, ugye borzalmat tartalmaz, nyilván azért, mert máshol van az egzisztenciának a súlya. Ugye végső soron ez lenne tehát akkor a konklúziónk. Ugye, tehát amikor arról beszélünk, hogy legnagyobb nehézkedés, és ez a mi volna, ha, tehát ugye ez lenne ennek a kapuja, vagy a kulcsa ezt megérteni, hogy a legnagyobb nehézkedés az azt jelenti, hogy valami mást választunk, ugye a létezésünk lényegének. Hogy mi az, azt még mindig nem tudjuk, de valami olyasmi, amit eddig vagy a múltban nem választottak. Tehát ha keresztények vagyunk, nyilvánvalóan egzisztenciális, vagy a létünk szempontjából, ugye az a dolog, amire ügyelnünk kell, az a halhatatlan lelkünk. Ezért folyik a metafizikai küzdelem köztudottan. Ugye itt ez felfüggesztésre kerül, és valami más az, ami a súlyt adja. Nyilvánvalóan... ugye egy másik paradigma, és ugye azt beszéltük még meg, hogy itt a hír, tehát a tett és a hír válik a megköltöttségben örökké valóvá, és hogyha ezt ráolvassuk arra, amit korábban megbeszéltünk, arra, hogy a gondolat, amint ugye csak úgy létezhet, tehát a gondolat és az elgondolója egymástól elválaszthatatlanul, ugye, és hogy ők kik, vagy mi ez az egész történet, ugye ez csak a mű megköltöttségében jön létre, akkor nyilvánvalóan az első választ valamilyen értelemben megkapjuk arra, hogy mit is jelent az örök visszatérés gondolat. Ugye pontosan azt, hogy ennek a gondolatnak az elgondolása, ami tett, hiszen ez egy tett, ugye, ennek, ahogyan ezt a gondolatot én a legnagyobb nehézkedésemnek választom, és tudom, hogy még mindig nem mondtuk meg, hogy mi az konkrétan ez a gondolat, de a gesztus, tehát ennek a gondolatnak az elgondolása nehézkedésként való, tehát az egzisztencia lényegévé tétele tulajdonképpen, és ennek a művé válása az, ugye nyilvánvaló, tehát bosszantóan nyilvánvaló, ez az örök visszatérés első jelentése, ugye, hiszen örök, tehát hogyha ha ezt mindezt antik perspektívából gondoljuk végig, akkor ugye pontosan abban áll az én hősiességem, vagy ennek a, ugye, hogy ezt a gondolatot választja a sorsául, és ez a tett válik örökkévalóvá a műben. És ha örökkévaló, akkor visszatér. És ugye ez az, amit a kollégina az elején mondott, ugye a felelősség, pontosan, tehát ez valóban a felelősségnek, hanem nyilvánvalóan egy nem modern alakzata, de kétségtelen, hogy ebben áll ennek a felelőssége, hogy valóban, ha egy ilyenfajta örökkévalóságot, egy ilyenfajta nehézkedést választunk az egzisztenciától, akkor tulajdonképpen pontosan ebben a gesztusban tesszük magunkat. Ugye, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly és hogy mondjam, erős követelmény az egzisztenciával szemben, hiszen valóban egy ilyesminek a választásával ugye pontosan az történik, hogy minthogyha azáltal, hogy az egzisztenciánkat tettük a létezés súlypontjában, ezáltal valóban visszatér benne, ezért valóban mindenért mi leszünk felelős, az, ami visszatér benne. Ugye, és csak lehet, hogy ez nehezen kezelhető, vagy nem érthető. Egyetlen egy példát mondanék, ami ezt megvilágítja, ezt a felelősséget, mert nyilván jobban meg fogjuk beszélni. Ugye, ugye közismert, erről már sokat beszéltünk, Zarathustra nem tudja kimondani állandóan, ugye, tehát most már értik, hogy mi ennek a kimondásnak a lényege, hogy az antik paradigma a néma tett átfordítása diszkurzusba. Ugye nem sikerült. Tehát pontosan ez a drát. Tehát a gondolat, ami a tett, ugye soha nem válik beszédé, tehát ugye ez az alapdrámai konfliktus. Na most ugye ez a kínódik, meg állandóan rosszul lesz, meg összeesik, a klinikai problémák, stb. Ugye ez van dramatizálva ebben a dologban, de, ja igen, bocsánat, pontosan, és ugye ebben, hogy ez nem sikerül, ugyanakkor, tehát amikor megmagyarázza, hogy miért nem, ugye, és ugye ezek a rosszul létek, stb. Ugye, tehát ez egyértelművé teszi, hogy undorodik a saját gondolatától. Tehát ugye ebben, ugye itt valami olyasmi, ebben a minden visszatérben, nyilván a szó szoros értelemben minden visszatér. Tehát, hogyha én magam vagyok az egzisztenciám központja, akkor mindaz, amit én magamban viszek, mindaz, ami én vagyok, a jó tulajdonság, a rossz tulajdonság, a szép tulajdonság, az undorító tulajdonság, mert ez az, hogy félig szent vagyok, hogy félig egy állat, stb. Minden visszatér. Tehát ennek a felelősség. Ki az, aki ennek a felelősséget hajlandó viselni? És ugye Zarathustra pontosan azt mondja, tehát azon akad meg a visszatérés gondolat explikációja, hogy ugye ki az, aki ebben a gondolatban természet, ha minden visszatér, a pók, az éjszaka, minden nyavaja, akkor ki tér még benne vissza? Ugye, ha bennem és rajtam keresztül ebben a gondolatban visszatér. Tehát ki még az, aki itt egy nyilvánvaló lényegi visszatérő lesz? Ugye ne felejtsük el, hogy kit keresünk. Ugye, tehát, hogy a gondolatnak az a lényeg, hogy ki az, aki ezt el tudja viselni, felsőbb ember, stb. De mi a képlet másik oldala? Tehát ki az, aki még akkor visszatér? Ha ez én vagyok, én gondolom el, magamat is belegondolom, stb. Magam is visszatérek benne. Tehát az egész ugye egyetlen egy pillanatra, egyetlen egy kis gombostű fejre van fölfüggesztve az egész. Ki minden, tehát mondom, a póktól kezdve minden visszatér, akkor ki minden, ki az, aki hangsúlyosan ezek szerint vissza kell, hogy térjen benne. És ami, tessék, Isten és vele? A bohóc és vele? Hát ki van a kettő közt? Az ember. Ugye pontosan erről van szó. Ugye, tehát pontosan ezzel indokolja az Zarathustra az utálatát. Tehát ugye a gondolatnak az volna a lényeg, hogy ez egy a kiválasztásnak. Ugye, tehát ebben az értelemben a heroizmusnak és egy olyan fajta értékválasztásnak volna a központja, aminek az a lényege, hogy túllépjen az emberen. És ugye ez, emiatt ne, tehát ugye ez a legalapvetőbb és elementárisabb bizonyíték arra, hogy a felsőbb ember az nem ebben az értelemben egy megköltött csodalény. Tehát ez nem egy típus, ez nem valami, amit meg kell valósítani. Ez nem egy, ugye, tehát ezt meg kéne költenünk magunkból, de az a mód, ahogyan megkölthető, az a struktúra, amit ennek a megköltésére választ Nietzsche, az úgy tűnik, hogy ugye csak a kérdések feltevését teszi lehetővé, mert a gondolatnak a következetes végiggondolása, ugye, és ez egy gondolkodói tisztesség, ez ugye olyasmit is visszaengedne a rendszerbe, ami tulajdonképpen a gondolattal, mint értékválasztással ellentétes. Tehát ugye ugyanaz a paradoxon bizonyos értelemben, mint amiről a múlt órán beszéltünk, ugye, hogy a gondolatot magamtól függetlenül nem tudom el, ez ugyanaz, csak más megfogalmazásban. Tehát nem azért nem létező a felsőbb ember, mert ne tudnánk elképzelni, mert ne tudnánk egy alakot adni neki, hanem az a mód, ahogyan meg kell költeni, abban a módban visszatér vele együtt a választásban, ugye maga az ember is, vagy az utolsó ember. Tehát ugye pontosan ez a problémája, és ez adja a Zarathustrának az eldöntetlenségét, vagy az eredendő keresőjelögét. Tehát itt ezért nem egy modell ez, vagy ezért nem egy programbeszéd, mint a kommunista kiáltvány, ahol ugye megvan fogalmazva, hogy körül, vagy más kiáltványok, most mindegy, hogy milyen kiáltvány. Ez nem egy kiáltvány, mert ennek a művététele, tehát a visszatérés gondolat implikál olyat, amit a visszatérés gondolatban nem tudunk megoldani. Tehát kevés olyan lényegi gondolkodója van a nyugati filozófiának, ahol a gondolkodásnak, ha ezt defektusként, vagy hiányosságként, vagy már pedig fölfoghatjuk úgy, tehát aki ennyire nyilvánvalóvá tenné a művében strukturálisan, hogy az alapgondolattal szemben folyamatosan fönn kell tartani a kételyt. Mert az alapgondolatnak pontosan az a lényege, hogy az a modell, amiben az alapgondolat, mert persze, hogyha ha választanánk egy, tehát hogyha ugye számtalan módja lenne annak, hogy megalkossuk a modern hérosznak valamilyen példaképet, de ugye Nietzsche pontosan nem ezt akarta, nem egy új embertípust akart, hanem egy új értékválasztást, valóban metafizikai értem, ehhez egy másik modellt választott, és ő azt mondja, hogy ennek a modellnek tehát én ehhez írtam egy művet, adtam egy kulcsot, de az a mód, ahogyan számomra ez elgondolható, nem gondolható el teljesen mégsem. Tehát nem exponálható maradék nélkül és hiba nélkül. Most ez egy attitűd, ami sokkal inkább emlékeztet nyilvánvalóan a preszokratikusokra, mint bárki másra, ugye ezután jön a filozófia történetében, de minden esetre ezt elutasíthatjuk, vagy lehet azt mondani, hogy ezzel tulajdonképpen diszkreditálja a gondolatot, vagy lehet azt mondani, hogy ezzel tulajdonképpen annyiban hitelessé teszi, hogy integrálja benne, hogy úgy mondjam, a rendszerhiba lehetőségét. Ugye, és pontosan ebből fog adódni. Tehát ugye nem is, ami miatt Nietzsét sokan sokféleképpen ugye olvasták a 20. században, az nem is feltétlen ezek az elméletek, vagy az, hogy hogyan jutunk, hanem pontosan ennek a lehetősége. Tehát, hogy ezt ugye tartalmazná, ugye a gondolat mint tartalmaz önmaga destrukciót, és így tovább. Tehát ugye ez az, ami olyan nagyon-nagyon kedves, ugye itt sok 20. századi fülnek, nem is annyira a pozitív tanítás, ami látjuk nehéz ugye megragadni, bár természetesen azért sok szempontból értelmezhetem, hogy pontosan az, hogy most már talán ma nem jutunk rá, mert ez a következő nagyobb téma, ugye, tehát tudom, hogy hangot nem értelmeztünk egyébként az aforizmából, de mindegy, majd a következő órán befejezzük. Ugye pontosan az a lényeg, hogy amikor ugye arról beszél, hogy jön a démon, és akkor a legmagányosabb magány, ugye, tehát akkor megbeszélni, hogy hol is van ennek az új értéktételezésnek a középpontja. Ugye pontosan arról van szó, hogy mint a tragikus hős számára, ugye ebben a választásban, tehát ebben a művéválásban ennek az örök kévalóságnak a választása, etc. Tehát gyakorlatilag a művéválásban, ugye erről beszéltünk. Tehát ugye ebben derül ki összhangban az, amit eddig mondtunk, ugye önmaga számára is az, hogy ő ki. Tehát ugye ugye ez a tragikus masznak a jelentése. Tehát a nagy tragikus figurák is végső soron a történetükben ismernek önmagukra. Tehát Ödipusznak nem az a lényege, hogy én Ödipusz vagyok, egy szubjektum, hanem az, hogy én az Ödipuszt, ugye ezáltal alkalmasak arra, hogy a mai értelemben Isten tisztelet tárgyai legyenek. Hiszen ugye már ezt a tragédia születésében is látjuk, mindig Dionysos a tragédia főhőse, de mindig más maszkot választ. Tehát mindig a történésből értem meg, hogy ez melyik összefüggése volt az Istennek. Tehát itt is ugye a végső soron a történésből, az interpretációból értem meg, hogy éppen kinek a szerepét játszottam. Tehát ugye ezért lezárhatatlan, vagy ezért kezelhetetlen mű az arat. Itt szó sincs arról, hogy csak és kizárólag a Nietzsche-i és vagy érzárójában az aratusztrai intenció, vagy paradigma, vagy nézőpont érvényesülne. Ha egyszer ebben a visszatérésben mindenki visszatér, és ez a mű strukturális lényege, akkor a mű természetszerűleg visszahozza az utolsó ember, Isten, a remete, a bolond, a törpe, azt mondom, az összes többi elmebeteg figurának a nézőpontját is. És erről szól a negyedik könyv. Ennek a megoldat, amire azt szokták mondani, hogy azt ne is olvassuk, mert kezelhetetlen. Ugye? Tehát ez valóban közhelyszerűen ismétlődik a szakirodalomban, hogy az első ugye valamifajta himnikus nekiadás, a második, harmadikban vannak filozófiailag kezelhető részletek, és a negyedik az elmebaj. Ugye ezt szokták most nagyon leegyszerűsítve. Lehet, én nem tudom eldönteni, nem is akarom, nem is tartozik rám, de kétségtelen a negyedik arról szól, hogy mindenki össze-vissza beszél, tehát mindenki megpróbálja levonni a mű konzekvenciáit, és mindenki, és egy példa arra, hogy az Zarathustra igenis, nem úgy, mint ugye Hegelnek a szellemfelme, ahol valóban Hegel igyekszik bebiztosítani, hogy végső soron egy nyertes perspektíva van a műben, a szellemé. Ugye a Zarathustrának a negyedik könyve viszonylag egyértelművé teszi azt, ugye ott mindenki beszél, a király, a pápa, ugye ezek nyilván metaforikus vagy szimbolikus alakok, nem csak Zarathustra. Tehát ugye abban, hogy az örök visszatérés gondolatban újra, tehát a világ is újra programozódik, legfőképpen benne az ember, ez ugye lehetővé teszi azt, és ugye ez a lényege, hogy csak az interpretációban dől el. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az örök visszatérés gondolat lényege az interpretáció, akkor ez nem csak egy üres szólam, hanem ez pontosan azt jelenti, hogy mindig mindent újra kell forgatni, újra kell játszani egy új értéktételezés nevében. És ez a hihetetlen korszerű, vagy modern, vagy ha szabad ezt mondanom, igaz benne. Tehát ugye Nietzsche végsősorban azt mondja nekünk, hogy úgy kéne döntened és gondolkodnod, mint hogyha az egész világot, mindent, minden lehetőségével együtt, ami persze képtelenség, ennek a tettednek a súlyával kéne értelmezned. Tehát ez valahol egy borzasztóan, minuciózusan etikai álláspont. Tehát ugye nem csak annyit kér, mint a kanti imperatívus, hogy cselekedj azzal szemben, amit akarsz. Ugye nyilvánvalóan nincs azt, hogy az ostobaság, ez felesleges, ilyet nem kell tenni. Viszont gondolkodj úgy, hogy mi volna akkor a világgal, ha ez a tetted volna a központ. Mi minden térne vissza, hogy mi minden következne a világban ebből a szempontból, ami persze nyilván ebben az értelemben a fikció határát súrolja. Persze, hogy, mert ugye, hogyha belegondolnak, ugye van a Sartre-nak egy novellája, amik erről szól, azt nem tudom, emlékeznek-e rá, hogy ottan az ellenállás van, és akkor kínozzák, és nem adja föl a társait, és akkor a végén már tudja, hogy a halálán van. A főhős, és akkor gondolja, hogy még a végén meg is viccelem őket, és egy ilyen teljesen fiktív, tehát kitalál a Père Lachaise temetőbe, nem is járt a Père Lachaise temetőbe, vagy ha járt, mindegy, magukra bízom, mert nyilván föl van építve irodalmilag, kitalál a Père Lachaise temető, a bejárattól 200 méterre balra fordul, van egy szürke kripta, tehát egy ilyen nagyon részletes kódot ad arra, hogy hol is van, hogy mi is történik, és mondom, a történetben egyedül annyi biztos, hogy létezik a Père Lachaise temető, tehát nem léteznek a... Ugye, és valóban mi történik? Oda megy a gestápó, és ott bujkálnak az ellenállók. Tehát ugye úgy néz ki, ugye, tehát a helyzet teljesen abszurd és paradox, de ugye valamilyen módon ez mintázza az örök visszatérés gondolatnak ezeket a... Tehát nyilvánvalóan, és akkor itt ugye újra ismétlődik az a probléma, hogy a gondolat túlmutat rajtam, ezáltal természetesen olyan dolgokért is felelnék, amiért nem felelhetek. Tehát ami egész egyszerűen értelmezhetetlenné teszi azt, hogy mi az, hogy felelősség. De ugye mégiscsak valami ilyesmiről van szó, mert a felelősségnek nincs más instanciája. Ugye ezt ne felejtsük el, ha valaki nem mondja meg, hogy mi az, amit tenned kell, tehát nincs csak ennek a hipotézisével, és ezzel zárnám le. Tehát, hogyha annak a hipotézisével élünk, hogy nincs senki, aki történetileg, tudom én, morálteológia, stb., megmondja azt, hogy mit kell tenni. Nyilván mindig lesz valaki, aki megmondja. Megmondják a szülők, megmondja az iskola, megmondja az egy... valaki mindig lesz, persze, ezért van viver ez. Tehát soha nem nyugodjunk meg, soha nem vagyunk olyan helyzetben, még Robinson sem volt, hogy valamit nem mondjanak, hogy mit kell csinálni. Tehát ez a jó hír. Ezért ez egy hipotézis. De mi volna akkor, ha tényleg senki nem mondaná meg, akkor mit csinálna? Tehát nem olyan vad dolog ez, mint amilyen első. Tehát egy próba. Egy próbája annak, hogy mennyire vagyunk őszinték, mit gondolunk magunkról, mit gondolunk a másokra. Próbálja meg elképzelni a cselek, ezt jelenti tulajdonképpen első olvasat, vagy egy lehetséges olvasat az örök. Próbálja meg elképzelni azt, hogy amit most csinál, úgy csinálja, hogy nem mondták meg magának, hogy ez kecsessem, és nem lesz egy ilyen fajta. Tehát mondjam, kicsit eltúzott, vagy abszurd módon, hogyha minden értéknek ebből kéne következni a világban, akkor is megtennie, vagy akkor is így tennie, vagy akkor máshogy tennie, etc. És akkor majd elolvassuk nyilvánvalóan, de körülbelül ezt a sok zagyvaságot lehet beleolvasni a Grösztes Vergevichtben. Tehát körülbelül valami ilyesmit jelent. Tehát hol van a maga egzisztenciának a központja, mi adja a nehézséget, és ehhez képest mit jelentene ennek a tettnek a szempontjából újraértelmezni a világot? Zárjában, ha feltételezzük, hogy Isten halott. De ez csak egy feltételezés.
Elhangzott Rádióegyetem. Németh Marcell, Nietzsche, a legnagyobb nehézkedés. Az ELTE BTK-n 2008-ban elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.